Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23 és 29, késő este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kiemelések tőlem.
Miszöny Miklós tallózása régi új olvasmányaiból.
A tetszések igen sok arca van, a minőségnek annál kevesebb. Kényes dolog mindenki számára párba szedni őket. Ez a műsor mégis erre vállalkozik. Morzsányi tallózás a régi új olvasmányaimból. Nincs koturnusos szempontom, csak az érték provokáló többszínűsége. A gazdagság éppen hogy nem homogén. Öt egymást követő este, ennyire lesz a rendezvunk.
Jósika Miklós.
Mindig izgalmas, ha a feledésbe nyúlunk vissza. Jósika Miklósról azt illik tudnunk, hogy a magyar regény megteremtője. Hálátlan szerep ez másutt is, pionírjai többnyire a majdnem olvashatatlanság ledicsét csúcsára helyeződnek. Jósika bonyolultabb eset. Modell értékű drámája egy erős tehetség öntévesztő gazdálkodása a képességeivel. Nem évülő zsákutca az övé. A korsugalta normák szerinti nagyotakarás, az idegen minták bűvelete, ami az ő esetében a romantika és fantasztikum túlhajszolása, és egy ehhez kitalált és magára erőszakolt hang. Egy papíros világ hangja. Csapda, mely fokozottabban kísérti meg azt, aki érett kultúrák között egy nemzeti irodalomnak, pontosabban szép irodalomnak, nyugtalanító nullpontján áll. Papíros világa azért tanulságos mégis, mert csupán öntévesztés. Valójában olyan valóságismeretet, élménygazdagságot ítélt némaságra a műveiben, amilyennel kevesen rendelkeztek író kortársai közül, és olyan egyéni közvetlen hangot, ami csak ő utána hangzik fel irodalmunkban. Csak hogy ez nála a végső búcsú is, a magára találás megkésett pillanata. Utolsó könyvével jut el ide, az emlékiratával. Ez a próza megveszteget az emlékezet élességével, a láttatás erejével, a mesélés örömével, és mindez szakmai takarékossággal teszi jól sejtvén már, hogy a túlhajtás erejét veszi a hitelességnek. Elhisszük neki, hogy regény is az, amit ír, pedig csak töredék az életéből. Nem fejezhette be, emigrációs magányban súlyos betegséggel küzdvetett sürgető pontot emlékiratai végére. Üzenete mégis maradandó a korról, s főképp fiatal önmagáról. Tacskókorú katonatiszt a napóleoni háborúk s a bécsi kongresszus idején ebből az Európát járó kalandból csöppen bele a nyírségi gentrivilág posványába, egy megalázó rossz házasságba. Majd aktív, forradalmi tevékenység után Lipcse, Brüsszel, Drezda és a halál. Az emlékiratot halála után adják ki 1865-ben, és ezt követi 112 év után egy új kiadás, melyből én is tallózok most. Jósika maga írja ezt. Reám az irodalom történelmében még vár a fekete leves. Nyugodtan helyesbíthetünk. Ez a könyve ma is élőbb, mint sok mai élő halott írásmű. Olvassuk például a párizsi kiruccanását fölidéző sorokat. Illés Endre joggal emeli ki a standardra emlékeztető látható pontosságot, a stílus és atmoszféra hiteles realizmusát, a fölidézés szűkszavú eleganciáját.
Párizsba mentünk néhány hétre szabadsággal. Oly mozdonyon utaztunk, mivel akkor még híresen volt a vaspályáknak, melyet kukunak, kakuknak neveznek. Ez túltesz akármely orosz kibitkán és havasi olákarucán. Az ember a kuku fenekén ül, lábai pedig keskeny fonott kosárba lógnak alá. Ennél rázósabb és alkalmatlanabb jármű alig képzelhető. Végre aztán kukuból kukuba szállván megérkeztünk, nem tudom hány darabban, de melyek még elég jól összetartottak Fontainebleau-ba. Ott szépen kipihentük magunkat, aztán elmentünk a Fontainebleau-i kastélyt megtekinteni. Mennyi rég és újabb visszaemlékezés. Mennyi nagy és kis cselszövény. Mennyi fény és ünnepély emlékezete tódult itt össze. Voltak többen már, kiket történelmi, királyi és császári lakot meglátogatták, kik ott a trónba ültek, a képeket nézték. Aztán csak homályos sejtelmük levén a régi királyok történelméről és életéről tovább mentek, mint a bőrönd, melyet egy szobából a másikba visznek. Többé látogatás leírását olvastam, de őszintén az ember elpirul némelyi látogató gyerekes fogalmain. Mikor én Fontainebleau-ban valék, még minden, de minden Napóleonra emlékeztetett. Képek, bútorok, a palota egész díszítése, a sok enn minden oldalon mutatta, hogy a burbonok fehér liliomai lehervadtak a bársonykárpitokról és szőnyegekről. Az öreg őr, ki mindezt megmutatta nekünk, elfogult hangon, s könnyektől fényes szemekkel szólt. Quel grand homme! Milyen nagy ember! Talán, ha tudta volna is a tisztes öreg, hogy úgy jár, mint a kivégzett némarsal, vagy labédoyer tábornok, meg nem állhatta volna, hogy ne mondja, quel grand homme. Párizs hasonló fényképe volt még ez időben, a hanyatlásnak indult nagy napoknak. Annyit tanúskodott az archimédis prometeuszi szellemről, mely itt épített, rendezett, szépített, hogy úgy szólván minden nyomon találkoztunk a nagy ember árnyával, ki itt hatott és teremtett. Az utcák szögletén még ott volt az N betű. Itt-ott még három színű lobogók foszlányaival is játszott a szél. Még napóleonkori egyenruhákat is lehetett látni. Csak a nép, különösen az úri osztály változott, öltött más ruhát, nyert más art kifejezést, cserélt bőrt, hangot, elvett köpenyt. S megvallom, hogy reám e nép nem tette a nagy nemzet benyomását. Ez időben a palais royal még egész nimbuszával bírt, s valódi Babilon, valódi világbazár volt. Itt voltak a szép üveggalériák, éjfél után két óráig kivilágítva, mintha a nap vett volna ott éjjeli szállást. A temérdek ragyogó bolt, tele a világ áruival, csodáival, haszontalanságaival. Sok nevetséges jelenetet lehetett látni. Emlékezem a többi közt, két rémségesen hosszú derekú sovány, magas angolnéra, kiknek fogaik valódi kerítéslécek voltak. Hosszú hajfodrokat viseltek, mint az árva fűz, s az egyik oly ostoba képük is angol fiút vezetett, hogy mindenki utána nézett. A párizsi torzítókra ez tiszta lelemény, trúváj, miként mondják, s már másnap ott volt a két hölgynek pompásan eltalált képe a kis pufók gentlemannel együtt íjaláírással a Gráciák és Ámor Londonból. Na, álljon itt még valami a torzképekről. Soha sem volt annyi Párizsban. Ezek közt néhány elmés is, de többnyire szennyes. Az úgynevezett Serment de Nez, az orr esküje nagyon ismeretes. Ney tábornoknak, kit Napóleon maga a hősök hősének nevezett, orra, vagyis franciául Ney, egy képen kellemetlen kelepcében volt, két félgömb közé szorulva, míg kezét felemelvén esküdött, je jure que cela sent la violette, esküszöm, hogy ibolya szaga van. Hányan esküsznek most így? De elég ennyi. csak azt teszem hozzá, hogy mindenkinek jutott a malasztból.
Az emlékirat azonban nem csak mesél, mint egy gazdag életregény, de búcsúzó számvetéssel, mint egykori honvédbizotmányi tag, politikai gondolatait is palackpóstára bízza az új éráról, mely elnevezést nem az apró életére, hanem a hazára kéri alkalmazni.
Mit mondjak, miként kezdjem? Egy sóhajjal, tisztelt olvasó. Elvézettünk erkölcsi és anyagi tekintetben, élünk még végre. És c'est à recommencer, miként a francia mondja, és kezdhetjük előről. Sehol a világon az emberek nem beszélnek annyit a politikáról, mint nálunk, és miből állt eddig a mi politikánk? Az exigenciák tudománya volt ez a szükségleteki? S megértettük-e, s megértették-e valaha őseink tisztán ezen követelményeket? Én erre nem merek feleletet adni, miután abban sem tudok gyarló eszemmel sem bölcsességet, sem még józan ítéletet is látni, amit derékszent első királyunk fiának tanácsolt. Akkor az exigenciák eleje s legfontosabbik a lőn kihagyva a számításból. Akkor is az a harcias, dicső nemzet, mely összefolyt, mint vizeink a Dunába, s együttes, hatalmas testet képezett, mely aztán annyi hadias nemzet felett aratott diadalt, alkotott országot, teremtett páratlan alkotmányt, és mégis amaz időkben, mikor a magyar név annyi presztízzel, annyi fascináló erővel bírt, eleink elmulasztották a szerencsés pillanatot azt egyéönteni, erős testté tenni, minő most Franciaország, minő Anglia, és minő lesz Olaszország. Ezen politikai összeolvasztás, mert csak erről van szó, volt akkor az idők szoros, közvetlen exigenciája. Ez az idő, mint minden válság, rövid volt. Elmulasztották őseink. Mi vissza nem fogjuk többé hozni. S bármennyire imádjuk hazánkat, az a többnyelvű államok sebeit nem fogja többé kiheverni. Szomorú, fogják önök mondani. Vigasztalódjanak, ez nekem magánvéleményem, s ki vagyok én, igénytelen kapás az úr szőlőjében, egy ábránd az eszmék országában, egy atom hazámban. De ez az én erős hitem. Hazám nagy hírű politikusai, pedig mennyi van, meg lehet, hogy mosolyogni fognak rajta. Tudják-e önök nagy jó uraim, hol fészkel a mi főhibánk? Nézetem szerint nem ott, hogy nem szeretjük hazánkat, nem ott, hogy lelkesedni nem tudunk, nem ott végre, hogy áldozni ne tudnánk vérrel, pénzzel, ésszel, hanem ott, hogy vérmes természetünknél fogva mi nem annyiban szeretjük a hazát, mint inkább szerelmesek vagyunk a hazába, alkotmányunkba, ősi szabadságunkba, nevünkbe, s bennünk mindazon hibák megvannak, melyek a szerelmes emberben. Féltékenyek vagyunk, kissé önzők is, s bálványunkat annyira imádjuk, hogy lehetetlen tisztán látnunk. Mi, éppen mivel szerelmesek vagyunk hazánkba, folytonosan kiátszuk a kedvező pillanatokat arra, hogy magunkat megszerettessük. Nem vagyunk természetünknél fogva hiú, türelmetlen, nyugtalan nép. S mégis az egész világ annak tart, aki nem észi, olvassa a külföldi, sőt, a szomszédlapokat. Szomorú, hogy ez így van, de aki oly hosszasan lakott a külföldön, tudhatja, hogy ez nem mese. Mi lehet ennek az oka? A kitartó, szívos propaganda, mely mióta a nemzetiségek kérdésének szárnya nőtt, nem szűnik ellenük cselszőni? Vagy csak ugyan bennünk is van valami, ami ellenszenved gerjeszt? Ítélje meg más. Én nem akarok egy darásfészekbe nyúlni. Van egy mód az emberek kiengesztelésére, mely nem kíván sem öngyilkosságot, sem lemondást. Egy oly hatalmas nemzet, 8 millió magyar, mert vagyunk ennyien, s napunkként szaporodunk, nem szükség, hogy csak pillanatig is dignitásáról, méltóságáról lemondjon azért, hogy másokat maga iránt jó indulatra gerjesszen. Hanem erre elkerülhetetlen az, hogy a dignitás, a férfiasság, e szoros érzete az illemnek meglegyen a nemzetben. Gyermekes, könnyelmű nemzet, mely a legkomolyabb időket, hol lét és nem lét felett van a kérdés, lármás handabandákra, tóztodásokra, fáklyás zenékre, cifra temetésekre, kifogyhatatlan dikciózásokra vesztegeti el, az nem fog soha imponálni. Ez mindenben áll, politikában leginkább. A nemzet élő test. Szíve dobog, tüdeje működik, nem pihen soha. Innen van, hogy a rétegei változnak, s vannak idők, mikor a tajték s a seprő úsznak felül, mikor a fezőrök és zsonglőrök elfoglalnak minden helyet, betöltenek minden űrt, mikor a szájhősök és handabanda mesterek ülnek a kakasülőn. Ez volna a nemzet? Tagadom. Hogyan, uraim? E komédiás sereg, mely a legkomolyabb ígyből farsangi bohózatot torzít, mely akkor packázik, akkor szájhősködik, mikor a nemzet saját ravatala körül áll, mikor összevetett vállakkal, egy akarattal félretevén minden úgynevezett lelkesedést, mert úgyis csak szalmatűz, egyre gondol, egyben összpontosul, megmenteni, ami megmenthető, visszaszerezni, mit örömtől dagadozó kebellel, ének és pipaszónál elvesztegettünk, s kiszalasztottunk kezeink körül. E nép, ezek a rossz gyermekek, ez volna a nemzet soha. Talán mert mindenütt ott az orra, mert magát adja el, mert folytonosan kommandíroz, mert minden harmadik szava hazafiság, mert többre becsüli a gazdag uzsorást, ki hivatalra segíti, ki feleslegéből egy kis borra valót dob a nemzetnek, ki olykor mások zsebéből gyűjti az alamizsnát, s a maga nevében osztja el, s nyer népszerűséget a mások hátán. Nem. Ez nem a Mátyás és Nagy Lajoskori nemzet. Ha én hibáinkról szólok, azon rétegnek hibáit értem, mely most felülúszik, mely szerepel, mely azt hiszi, hogy minden az övé, s megvallom, nem érzem hivatva magamat arra, hogy ezeket ünnepeljem, ezek előtt csóváljam a füstölőt, s ezek számára fonjam a koszorúkat. Ha én azt hinném, hogy az egész nemzet ilyen, hallgatnék, s hamuval hinteném be fejemet. De éppen mivel az ellenkezőt hiszem, s várom az értelem messiását, szólok nyíltan és bátran, mert belőlem nemzetem iránti kegyelet szól. Kinek szeme nyitva van, ki annyira szeretne osztozni önöknek csalódásaiban. Hogyan van, hogy mamuttá válik, s éppen ott látja a veszélyt, hol önöknek ábrányai az üdvet keresik, és éppen annak nem tud örülni, mire önök már előre annyira örülnek, s mit ne legyek jós, majd el fognak handabandázni, dikciózni, tóztozni, s fáklyás zenézni. Most szét vagyunk válva, s még ott is, hol hamu födi az égő parást, nem vagyunk biztosak a jövő napról. Századokig éltünk egy hazában, szívtunk egy léget, voltunk magyarországiak, most vagyunk magyarok, németek, szerbek, románok és szászok. Sokan az ez időben feljött nemzetiségi kérdéseket, versengéseket részint közvetve a francia forradalomtól eredeztetik, részint mint olyanokat tárgyalják, melyeknek előbb-utóbb felszínre kell valaszállniuk. Én azon gyarló Tamásokhoz tartozom, kik egy csiklandós, izgató kérdést nem tudják a francia forradalomból megfejteni. Alkalmas, én tévedek, de én azt hiszem, hogy a nemzeti vagy nemzetiségi kérdés nagyon hasonlít a pástétomhoz, melyet csinálnak, s mely nem terem a fákon, s mezőkön, mint az alma vagy dénye. Két régi mondás van: oszd meg, és győzni fogsz, és oszd meg, és úgy uralkodj rajta. Én azt sejtem, hogy itt kell a nemzetiségi kérdések kútforrását keresni. Senki nálam jobban át nem láthatja, s át nem érezheti, minő nagy jelentőségű szavak és eszmék ezek: haza, nemzet. De mint ilyen gyarló ember azt kérdem magamtól, mi tehát a haza? Ugye azon föld, hol lakom, melynek lége éltet, törvénye véd, melyet szeretni tanultam, mióta élek, melyet édes meghalni. Melyike föld mindnyájunkra nézve, kik Magyarországban lakunk, kiknek talán már ősei ott laktak? Lehet ez más, mint a ma szép és gazdag ország, mely mindnyájunké, kik abban lakunk? Tehetek-e én arról, hogy lettek volna eleim németek, szerbek, tótok, oláok, én a hazát a magaménak tartanám, s mivel ennek ezer év óta neve Magyarország, magamat magyarnak, ez ország fiának hinném és vallanám. Íme, igen röviden nézeteim a korról, melynek 70 súlyos évét éltem át, s úgy látszik, körben jártam. De nem a nemzetről szólok. A nemzet, a magyar, tudnélik, a régi. Mi tartotta fel nálunk a nemzeti lelket? Mi gátolta meg, hogy el ne süllyedjünk? Mindenek felett és mindenek előtt a nép. Felékesíthetjük magunkat a nemesség pávatollaival, de még a nép a legjózanabb Európában az marad, ami... Ne féltse senki a magyar nemzetiséget.
Mészöly Miklós műsora hangzott el. Jósika Miklós emlékiratának részleteit Gábor Miklós adta elő. A felvételt Liszkai Károly és Pápai Monika készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
A hangfelvételt 1992-ben készítették, és legutóbb 2021. július 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A sorozat következő részét holnap hallgathatják meg.